Sziasztok, köszöntök mindenkit a Kultrovat idei első podcastjában. Én Klák Dávid vagyok, a beszélgető társaim pedig Matalin Dóra és Kovács Bálint.
Sziasztok!
Sziasztok!
És a témánk pedig a Kaliforniai Álom című film, ami pár órával ezelőtt megnyert összesen 7 Golden Globe-ot az idei Golden Globe-on. Már hogyha ez egyébként fontos információ lenne, mert szerintem nagyjából mindenhol nyilvánossá tettük, hogy a Golden Globe-okról mi a véleményünk. Hiába tartjuk egy nagy marhaságnak az egészet, sajnos ilyen tényleg az Oscar előszobájának számít, akármennyire is borzasztó ezt kimondani, és hát az van, hogy mindhárman láttuk a filmet, én írtam a kritikát róla az Indexre, viszont mindhármunknak teljesen eltérő véleménye van. A filmet ugye december 29-én mutatták be Magyarországon, ami egy teljesen hülye időpont, mert szinte teljesen elveszett a nem tudom, az évvégi őrületben. Teszem hozzá, egyébként tök nagy mázlink van, mert nagyon ritkán szokott olyan lenni, hogy egy ilyen oszkáresélyes filmet ennyire hamar meg lehet nézni Magyarországon, de ez csak egy lábjegyzet volt. Kezdjünk el beszélni a filmről. Nem tudom, röviden az álláspontokat foglaljuk össze. Kezdjük Bálinttal, az extrém végponttól.
Egyébként igen, azért ez nem igaz, hogy extrém, mert már így a nyelvem nem volt, hogy azt mondjam, hogy nagyon utáltam a filmet, de igazából én csak egy tök átlagos szirupos limonádénak tartottam, és inkább az dühít fel, hogy mennyire úgy érzem, hogy nem kezelik a helyén. Tehát szerintem ez egy olyan film, amiből van 12, és abból lesz egy tucat. Ennek ellenére ugye hát minden díjat megnyer a Golden Globe történetében, nem is tudom, hogy volt-e ilyen ennek, majd esetleg nézzünk utána.
Nem.
Akkor nem volt,
soha
hogy 7 díjra jelölték, mind a 7-et meg is kapta. Tehát ez ilyen elképesztő, ez egy filmtörténeti sarokkőnek kéne lennie, vagy nem is tudom, hogy mondják. Én azt gondolom, hogy tényleg ez egy semmiben nem tud többet mutatni, vagy nem igaz, hogy semmiben, majd erről még fogunk vitatkozni, talán az utolsó 5-10 percben egy picivel többet tud mutatni, mint így a legszürkébb átlag. A többi az meg ugyanaz a felszínes, semmit mondó, kicsit bugyuta film szerintem.
Hát én az egyrészt másrészt ember vagyok a csapatban, mert nekem nincs ennyire rossz véleményem a filmről, de azt a hatalmas hype-ot, meg azt az őrületet, ami körbeveszi, és még inkább körül fogja venni, hiszen most már látjuk, hogy ez a film ezt tarolni fog az Oscaron, tehát eddig is tudtuk, hogy valószínűleg sokat fog nyerni, most már azt gondolom, hogy mindent meg fog nyerni, mindegy. Szóval ettől függetlenül én azt gondolom, hogy ez egy nagyon aranyos, nagyon szerethető, nagyon jól összerakott film, de érzelmileg engem egyáltalán nem tudott megérinteni.
Hát akkor én vagyok tényleg a másik végpont, mert szerintem szuper volt ez a film, és nagyon tetszett, és én voltam, nem tudom, kb. Az Indexből ugye ketten láttuk az év végéig, én rá is tettem a második helyre az év kedvenc filmjei listámon, és ezt még jelenleg is tartom, hogy szerintem csúcs szuper volt, akár tényleg megvalósításban, mondani valóban, színészi játékban, mindenben egy, nem azt mondom, hogy példátlan, de nagyon-nagyon-nagyon szórakoztató volt. Ugye, aki esetleg nem tudná, vagy most csatlakozik be most egy podcastban, szóval aki nem tudná, a Kaliforniai Álom az egy musical, két főszereplője Emma Stone és Ryan Gosling, ők két fiatalt játszanak Los Angelesben, akik egymásra találnak, aztán végülis a filmben a párkapcsolatukat követhetjük végig. Szerintem simán spoilerezhetünk, nem?
Igen, persze. Ezt akartam mondani, hogy jelentsük ki, hogy
különösen, mivel a végéről szeretnénk beszélni, mert szerintem ebben a filmben, hogy a Bálint is mondta, a vége a legizgalmasabb, vagy a vége a legjobb.
Mm. Szóval igazából az van, ugye, hogy a magyar címe Kaliforniai Álom, és én ezt egy tisztára hülye címnek tartottam, amíg meg nem néztem a filmet, hogy itt tényleg két álomról van szó, ami valahogy keresztezi egymást, és ugye nem valósulhat meg a másik ember nélkül. Az egyik álom az Ryan Gosling karakteré, aki hát ilyen kicsit hülye módon, de hogy igazából azt aláírom bármikor, hogy Ryan Gosling egy ilyen elviselhetetlen pöcs ebben a filmben, tehát én találkoznék vele, én nem szeretnék vele beszélgetni. Tehát az, aki ilyen folyamatosan a jazz, nem tudom, meg akarja menteni a jazzt egy ilyen 30-as fehér Los Angeles-i, nem tudom, szerencsétlenként, na mindegy. Tehát az ő álma az, hogy nyisson egy jazzklubot, Emma Stone pedig színésztőn szeretne lenni, jelenleg egy kávézóban dolgozik. És teljesen véletlenül egymásra találnak, és igazából az álmaikat elkezdik megvalósítani, de ugye a film végére kiderül, hogy ezt nem tudják egymással megtenni. És a film vége, csak hogy ilyen tényleg 3 percben összefoglaljam az egészet, és mindenki kikapcsolja ezt a francba, az ugye az, hogy mindkettőknek összejön az álma, Sebastian, vagy Ryan Gosling megnyitja a klubot, Emma Stone pedig színésznő lesz, és ugye Emma Stone elmegy ebbe a klubba, és megnézi, ahogy játszik Ryan Gosling, és akkor, mint egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen vízió, ezt mondja valaki más
szerintem. Egy Kaliforniai Álom. Hát akkor van egy olyan nem is tudom, montázs, amiben eleinte nem teljesen biztos, hogy ez micsoda, de aztán a végén kiderül, hogy ez a mi lett volna, ha. Mi lett volna, ha minden olyan döntés, amit meghoztak, azt egy kicsit máshogy hozták volna meg. Hát nyilván kezdve azzal, hogyha együtt maradtak volna, mert eddigre már szakítottak, az olyan apróságokig, hogyha ha egy bizonyos kocsmában jobban figyeltek volna egymásra, és nem hagyták volna, hogy oda jöjjön valaki, és munkát ajánljon Ryan Goslingnek, és a többi. És hát akkor ebből kiderül, hogy akkor minden tulajdonképpen gyönyörű szép lett volna úgy is.
Csomó apróság, amin elcsúszhat egy kapcsolat. Még akkor is, hogyha egyébként ez a két ember úgy gondolja, és mondjuk hosszú évek múlva is úgy gondolja, hogy ők voltak egymás számára az igazi, de most meg mással élnek, vagy egyedül.
Igen, és ugye nekem az volt baromi érdekes ebben az egész, na jó, rengeteg dolog érdekes volt, de az egyik, ami különösen tetszett, ugye egy musical. Szerintem az embereknek kicsit téves elképzeléseik vannak arról, hogy a La La Land az mennyire musical. Szerintem sokkal kevésbé, mint azt az előzetesek alapján gondolni lehet, vagy sem. Most így mondjuk vitatkoztunk, mielőtt bejöttünk, hogy hány dal van benne összesen. Szerintem 4-et számoltunk meg.
Igen.
És hogy igazából az, ahogy aztán a film elindul, és megy, egyre kevésbé lesz az, tehát egyre kevésbé lesz az, amit az előzetesekben lehet látni, és ez is egy ilyen szép párhuzam arra, hogy most akkor a szerelem megállom, meg minden, ez most ezt a gondolatmenetet nem tudom befejezni, úgyhogy nyugodtan vágjon közben.
Hát akkor én elkezdem sorolni az ellenérveimet.
Ja, igen.
Elkezdtük a musical, nekem ez is, én az a felnőtt férfi ember vagyok, aki egyébként is szereti tulajdonképpen a musicaleket, tehát önszántamból elmegyek színházba is musicalt nézni. Nem azt mondom, hogy a kedvencem, de abszolút semmi bajom nincs vele. És ezzel együtt mondom azt, hogy szerintem ez musicalként, vagy zenés filmként, vagy maguk a számok zeneszámokként teljesen semmilyenek voltak. Tehát már amikor a vége főcímen, már akkor nem emlékeztem egyetlen dallamra se. És mostanában sajnos ez a trend, vagy lehet, hogy mindig is ez volt, hogy igazából legyen olyan kettő fülbemászó dal egy musicalben, de ha egy van, akkor végülis az se baj, már azzal el lehet adni a filmet. Szerintem ebbe egy se volt. Tehát tényleg én nem tudok felidézni most egy olyan refrént, egy semmit, ami miatt ez zenés lett volna. Nekem ez végig ilyen lift zene volt, vagy ilyen rágógumi zene, így a háttérből, ami így a két jó szám között lemegy, és akkor nem baj, mindjárt jön az a jó szám, amit tudod, a múltkor is énekelgetünk együtt. Csak itt az hiányzik, amit énekelgetünk együtt.
Igen, és ez azért volt különösen vicces, mert a filmben ugye Ryan Gosling karaktere eladja magát egy ponton, és ott egy elvileg szar, vagy egy kompromisszum zenét kénytelen csinálni, és az a zene az pont olyan volt, mint az összes többi. Tehát, hogy én semmivel nem éreztem rossz, annak láttam, hogy Emma Stone-nak ott fancsalódik el az arca, hogy ez milyen ciki, meg nem tudom, és közben így néztem, és azt gondoltam, hogy de hát srácok, ez tök ugyanolyan, mint az előző számok, nem kell itt égni, ez pont olyan.
Ez esetleg egy kicsit jobb.
Igen, de ott szerintem nem a zenéről volt szó, hanem hogy egy ember, aki ilyen jazz relikviákat gyűjt, meg nem tudom kinek a hokedliét, meg ilyesmi, és akkor hirtelen egy ilyen elektromos, nem tudom, egy ilyen trondba való szintén elkezd játszani, miközben ott nem tudom, ilyen borzalmasan semmilyen popzenét játszanak, de én a City of Stars-t azt simán meg tudtam jegyezni a film végére, de lehet, hogy csak azért már annyiszor éneklik szólóban és együtt is. Szóval nekem legalább egy dal volt, ami...
És azon kívül, tehát jó, akkor a zenén szerintem lépjünk túl, hogy akkor nem biztos, hogy annyira eltalálták a zenéjét. Szerintem a történetnek voltak nagyon komoly hiányosságai, ez az, ami engem a legjobban zavart, és ezért is lepődtem meg nagyon a Golden Globe-on, hogy a legjobb forgatókönyvíró díját is megkapta ez a film, mert ha forgatókönyv díját, mert hogyha valamit nem érdemelt meg, akkor azt szerintem a forgatókönyvért járó díj. Mert ha csak a fő konfliktust nézzük, mi is? Tehát, hogy elmegy 3 hónapra Párizsba forgatni, és ez véget vet egy hatalmas szerelemnek. Szóval, hogy ráadásul ez a film most játszódik, tehát a Skype, az internet, nem tudom, minek a korában, van olyan, hogy repülő, nem tudom, szóval, hogy nekem ez volt benne a fura, hogy ezt a drámát én egyáltalán nem tudtam átérezni.
Mondjuk én akkor most hirtelen felcserélődnek. Én ezt a részét pont meg tudom egy kicsit védeni, mert én ott inkább úgy éreztem, hogy nem feltétlenül konkrétan azzal van gond, hogy Párizs, és akkor hány óra a repülőút, hanem hogy abban a bizonyos vacsorai beszélgetésben inkább az derül ki egy olyan pár számára, akik eddig azt hitték, hogy ők mindenben pont ugyanúgy látják a világot, hogy mégsem, hogy mások az értékeik, hogy az egyik szerint nem kéne eladni a magát, a másik szerint meg esetleg ez nem olyan nagy baj, hogyha nem esett szél, és a többi, és akkor ezek így kiderülnek. és tényleg ott egy este alatt rájönnek, hogy, hogy hát akkor ez lehet, hogy, hogy mégsem mi vagyunk annyira egymásnak valók, vagy mégsem vagyunk mi annyira egymásnak valók. De ezzel együtt én egyetértek veled, még hogyha pont ebben a pontban nem is, mert attól még szerintem ettől nem lett olyan sokkal izgalmasabb a forgatókönyv, hiszen ez így a 10 pontos skálán, ahol a nulla nem történik semmi, ez így az egyes pont, tehát hogy igen, egy szerelmi drámában nyilván ez tud történni, vagy valami izgalmas, amit hát amit ebben a filmben nem sikerült, vagy ha ennek nagyon a mélyére lehetne ásni, de én úgy éreztem, hogy azért nem nagyon ástak a mélyére, tehát ez egy 5-6 perces jelenet.
Nekem ez szimpatikus volt, hogy mégis egy, gyakorlatilag egy romantikus filmben a konfliktus az nem kívülről jön, hanem belőlük.
Mondjuk
tehát nem az van, hogy van valami, ami külsőleg megakadályozza azt, hogy ők egymásra legyenek, hanem egyszerűen rájönnek, hogy ez így nem pálya, hogy ezt nem lehet. Miközben ugye ezt az álmukat, amit már így ezerszer emlegettem, hogy ezt tényleg csak úgy tudták megvalósítani, hogyha együtt vannak, vagyis valamennyi ideig így segítették egymást. Ja, beszéljünk egy kicsit a zenés jelenetekről, vagyis hát a zenés jelenetek, musical jelenetek. Titeket zavart, vagy kizökkentett, vagy tetszett nektek, vagy mit szóltatok hozzá? Mármint kifejezetten a tánc, a Panavision, Technicolor, stb. Dolgokról. Beszéljek meg például a nyitó jelenet.
Hát én erre is azt tudom mondani, mint a többire, hogy olyan közhelyes és semmilyen. Tehát, hogy úgy az emberek felmennek a Hollywood Hills tetejére, lenéznek a felkelő napra, és táncolnak. Hát persze, hát mi más csinálnának. Meg így kiszállnak az autóból, ami egy ilyen nagyon sokszor elhasznált sablon. Egyik kritikába be is linkeltek egy YouTube-ot, ami egy YouTube-ról egy videóklipet, ami hát, hogy mondjam, kínosan hasonlít erre.
Hát meg nem kell messzire menni a Balaton metód egyébként, ez pont ezt megcsinálta, tehát a Szimmler Bálint az már előrébb tart, mint a
Lala. Tehát, hogy engem így nem zavart, csak ezzel is azt éreztem, hogy persze ez a null pont, vagy ez az átlag, aminél persze lehetne rosszabb is, és tényleg jól meg van csinálva, tehát így szépen kopog a cipő, meg tényleg szép a Los Angeles a napfelkeltében, de ennyi nekem.
Igen, és én azt próbálom megérteni, pont ugyanaz gondolom, mint a Bálint, engem ezek nem érintettek meg különösebben, ahogyan az egész film sem, viszont azt nagyon szeretném megérteni, hogy miért lett ekkora siker. Tehát, hogy miért van az, hogy ennyi ember mégiscsak találva érezte magát, és most teljesen függetlenül attól, hogy a Golden Globe szellemileg zavart újságírói, vagy a moziba járó közönség, mert ez a film, ez egy kritikai siker, és egy közönség siker egyaránt. Tehát valamit nagyon eltalált, és én egy picit rosszul érzem magam, hogy bennem akkor miért nem? Tehát, hogy azt érzem, aki kimarad a jóból. Tehát ezt a csalódottságot, hogy én is annyira szeretnék lelkesedni, de nem tudok. És szeretném megérteni, hogy mi az, ami másokat ennyire magával tud ragadni.
Azt javaslom, kérdezzük meg Dávidot.
Jó, szerintem egyébként például a Király beszédével voltam ugyanígy, hogy ez így tök oké, de hogy...
Utáltam azt a filmet.
Nem utáltam, hogy néztem, mert nekem tökre tetszett, hogy mindenkit így a sarokba komponáltak, és akkor nézhetted a tapétát, meg ilyenek, szerintem ez ilyen jó pofa dolog volt, de hogy ez most, na mindegy, és akkor nézi ott Hitlert, Colin Firth, mindegy.
Milyen jól beszél ez az ember. Ja,
és milyen szép fes, úriember. Szerintem egy több dolog van, tehát ha megnézzük mondjuk az ilyen fesztivál vagy díjátadói sikereit, szerintem tök nagy jelentősége van annak abban, hogy a Kalifornia álom az Los Angelesről szól, tehát hogy a filmgyártásról szól, valamennyire szórakoztató iparról, és tényleg azért nagyon sok ilyen korábbi film volt, amit díjaztak, mert, tehát például nekem a Néma filmes az ilyen, tehát az a filmkészítésről szól, a filmkészítés csodájáról, és na mindegy, az volt egy másik film, amit nem értettem, tök mindegy.
Ja, hogy ez olyan, mint ami, hogy nálunk az összes szavazásunkon mindig az újságírós filmek azok ilyen hatalmas előnnyel indulnak.
Hát, a krimikben, amikor megölnek egy rendőrt, és akkor emiatt a rendőrök iszonyúan elkezdenek nyomozni, hogy na ez most mindennél fontosabb.
Tehát a díjosztók, azok teljesen meghatódtak, hogy megint róluk van szó.
Igen, tehát arról, hogy úristen, hogy csináld meg a szerencséd Los Angelesben 20 évesként, és nyilván szerintem a mindenféle akadémiai vagy bármilyen ilyen bizottságban pont ilyen emberek ülnek, akik nem tudom, valahogy meg kellett csinálni a szerencséjét. A másik szerint Ryan Gosling, szerintem, tehát én komolyan elgondolkodtam, miután kassza siker lett, végül is valamennyire kassza siker lett ez a film Amerikában, legalábbis ilyen meglepően sok pénzt hozott. Tehát lehet, hogy Ryan Gosling lesz a megoldás a sztár problémánkra. Tehát az, hogy nincsenek sztárok, eltűntek, ugye Chris Pratt se számít, vagy hát nem
igen,
tudom,
ez a probléma bármikor. Csak annyit, hogy egy mondattal összefoglalom, hogy nincs benne életünk top 10 problémájában, de beszéltünk róla, hogy kezdenek eltűnni a nagy hollywoodi sztárok, pontosabban kiöregszenek, és ha csak a férfiakat nézzük, akkor ez a Brad Pitt, Tom Cruise, Keanu Reeves, Johnny Depp, stb. Generáció, ezek már 50 pluszosak. bizonyos szerepeket már nem nagyon nekik kéne játszaniuk. Viszont nem látjuk azt a fiatal férfi sztár generációt, akik át tudnák venni a helyüket, akik jól néznek ki, tudnak színészkedni, és mindenek előtt karizmatikusak. És valóban Ryan Gosling szinte az egyetlen, aki minden tulajdonsággal rendelkezik, mindenféle műfajban jó és nagyon-nagyon erős éve volt.
Na de akkor én most itt hadd vessem be a legnagyobb összeesküvés elméletemet, szerintem ez a probléma, amit most felvázoltál, ezért pontosan a kaliforniai álomszerű filmek a felelősek. Mert Brad Pittéknek még kellett olyan filmekben játszani, amiben volt úgynevezett színészet. Tehát amiben egy karaktert el kellett juttatni egy hullámhegy tetejére, onnan le az aljára, és aztán végül valahova vissza középpontra, ezt el kellett játszani, meg kellett élni, hogy mit tudom én, milyen egy drogos kamasznak lenni, és ebből a helyzetből valahogy kilábolni. Az ilyen filmekben, amik mostanában a legtöbb díjat nyerik, és a kaliforniai állam szerintem a legjobb példája, ha belegondoltok, semmi ilyen nincs. Tehát itt tényleg ilyen azonnali reakciókat adnak a színészek az arcuk mozgatásának segítségével. Tehát ez a hát igen, most rájöttem, hogy a barátnőm más gondol, mint én, és ezt lereagálom. Most rájöttem, hogy a casting direktornak nem fontos annyira a játékom, mint ezt hittem, és ez engem dühít. És akkor erre megvannak ezek a jól betanult arckifejezések, meg nem tudom, homlokráncolások, de hogy olyan igazi, komoly karakterszínészetet, vagy method actinget, vagy nevezzük akárhogy, ezek a filmek nem várnak el. És ettől nem biztos, hogy lesznek olyan kaliberű színészek 10 év, 20 év gyakorlás után, mint amilyen most Brad Pitt vagy Tom Cruise. Hát Tom Cruise-on lehet vitatni.
Nem is a színészet, inkább a karizma meg az eladhatóság, tehát hogy egyedül a hátán viszi a filmet.
Hát de ahhoz azért kell lesz szerintem.
Igen. Én egyébként inkább a képregény filmeket okolom. Már itt
de
tartunk.
Abszolút, de hát ez is az
persze, első abszolút. Számú bűnös szerintem.
Igen. Igen, mert tényleg az van, hogy szerintem pont dumáltunk erről nemrégben, hogy a Birdmanben mondják ezt, hogy ki nem állhatom azt a filmet, megint egy oszkáros, hogy ki nem állhatom.
Na azt én szeretem.
Mert szeretem a színházat, és az pedig egy színház
visszaim. Lehet, hogy ezért.
Tökre benne van. Én meg már voltam Los Angelesben, szóval nagyon szeretem a kaliforniai álmat.
Ennyi igazából, azt akkor nem számít, csak hogy mit szeretünk, és kész.
Igen, egyébként tök vicces volt, valahol írták, hogy az a kaliforniai álom legnagyobb erőssége, hogy Los Angeles egy élhető városként mutatja be, mert tényleg szörnyű az egész. Szóval, hogy visszatérve, hogy Birdmanben mondják, hogy egyszerűen nincsenek színészek, akik ne lettek volna szuperhősök, vagy szuperhősfilmben, és tényleg oké, felmerült Leonardo DiCaprio és Ryan Gosling
és Brad Pitt volt
és
a
Brad
harmadik,
Pitt.
Igen,
és ennyi. Keanu Reeves?
Szerintem ő még nem volt, de mondta, hogy szívesen lenne, amitől én így padlót fogtam, hogy nem már.
De azt mondja, hogy Keanu Reeves már így...
Hát ő is öreg. Már kiöregedett.
Igen, kiöregedett, meg nem tudom, hogy állistásnak számít-e valójában, vagy hát a John Wick az sikeres, de hogy... Ja.
Hát ez jó kérdés, igen, a John Wick szerintem az pont az a nézzük meg, hogy az állista aljára azért még ő befér-e, és végül is befér. Igen, de kicsit eltávolodtunk a Kaliforniában.
Igen, a Ryan Goslingnál tartottunk a siker egyik kulcsánál, és ez igaz is, tehát ő nagyon kellett ehhez a filmhez valóban, hogy
és
sikeres legyen.
Én nekem nem jutott volna eszembe, talán nektek sem, mert nagyon messze érünk ettől, de több olyan újságcikket látok, ami nem elemzi, de úgy utal rá, hogy azért is van ekkora sikere, mert hogy a Trump féle Amerikából igen. Olyan messzire elrepít.
Sőt, tehát, nem is csak a Trump féle Amerikából, hanem az egész 2016-os nagyon szörnyűnek kikiáltott, és sok szempontból valóban szörnyű is volt ez az év, és ez egy tipikusan olyan film, amiben elmenekülünk a valóságtól, nem reflektál a saját problémáinkra még véletlenül sem, tehát egy mese.
Hát egyébként én csak hogy megint visszatérjek, hogy a Ryan Gosling meg a Hollywood mellett. Szerintem ez egy olyan konfliktusa van, ami miatt sikeres lehet, amit szerintem mindenki ért. Tehát ez a mi lett volna, ha. És akármennyire közhelyes, meg ilyesmi, szerintem mindenki tud valamelyen azonosulni vele. Az más kérdés, hogy ezt mennyire jól vagy rosszul csinálták meg. Szerintem ezzel lehet azonosulni, viszont azt tökre aláírom, hogy ez ilyen eszképizmus. Tehát, hogy tényleg az, hogy szép embereket nézel, akik nem tudom, steppelnek tényleg a dombtetőn, és aztán hát nem lesznek egymásé, de boldogok lesznek, és hogy milyen jó, hogy ilyen boldogok.
És egyébként téged, és még mindig a siker, próbálom a siker kulcsát megfejteni, hogy téged azon túl, hogy nagyon tetszett neked, meg egy csomó mindent elmondtál, hogy miért, de hogy érzelmileg is megérintett, tehát elmorzsoltál egy könycseppet, mert nekem az fájt a legjobban, hogy én tényleg minden szaron tudok bőgni, és semmi Tehát, hogy neked volt ilyen érzelmi hatás?
Meghatódtam. Meghatódtam, nem sírtam. Az a ellentétben, akivel együtt néztem a filmet, aki nem mindig tudja, kiről beszélek. Akinek potyogtak a krokodil könnyei a végén, de hogy így meghatódtam. Tehát, hogy tényleg ez egy... Tehát az a montázs a végén, arra azt mondtam, hogy ja. És főleg azért, hogy mert ilyen furcsa érzést kelt benned, hogy ó, lehet, hogy boldogok lehettek volna, és gyerekeik lehettek volna, de lehet, hogy tökre nem tartanának ott az életben, ahol tartanak. És ez egy ilyen, szerintem ilyen fura kettőség, amin lehet, hogy inkább gondolkodtam, mint hogy meghatódtam volna. Uh-huh. De egyébként most próbálok visszagondolni, hogy közben volt-e ilyen pillanat, de nem. Nem.
Mert én mondjam, Bálinttal ellentétben én nem szeretem ezt a műfajt egyébként sem, de az a két film, amit így föl tudtam idézni magamban, hogy szerettem, az egyik a Hair, a másik pedig az is egy szabálytalan musical, a Táncos a sötétben, és mind a kettőn, mikor először láttam, úgy zokogtam, hogy úgy kell összekaparni magam utána.
Jó, hát a Táncos a sötétben azért egy külön kategória.
Jó, egy szadista film, egy szadista rendező. Egy szadista film, szadista agyának terméke, de szerintem bazion működik, mint musical. Tehát nagyon jó számok voltak benne, és nagyon emlékezetes az egész.
Egyébként, hogy még egy picikét okoskodjak a musicalekről, csak hogy mindenki engem utáljon a hallgatók közül. Az is zavart, bár ez tényleg, tehát ez azért nem az az érzelmi zavarás, hogy ültem és hú, de zavar, csak hogy így nem tudom elemezve a filmet, hogy a jó musical az attól jó, hogy a dalok azok nem öncélúak, ellentétben azzal, amit a musical utálói mondanak, hogy mi a hülyeség, hogy azt csak megszól az-e. De nem, mert a musicalben a zene az az érzelmek kifejezésének az eszköze, és a szöveg az pedig tovább viszi a történetet. Tehát mondjuk az Operász Fantomját biztos sokan látták, vagy hallották legalább, abban minden dal valamit elmond, amit máshogy nem derül ki. Tehát, hogy elmondják, hogy mondjuk az egyik fődalban, hogy a csajt nagyon riasztja ez a fantom, ugye, de ugyanakkor meg mégis szeretne a hangjával valamit kezdeni, mert az a tehetség, az a hang, az mégiscsak csodálatos, és ezt nem mondják el szóval. Na és a Kaliforniai álomból ez mind hiányzik, tehát, hogy ott igazából a dalok szövege annak semmi jelentősége, tehát, hogyha megcsinálnák a DVD-re azt a verziót, amiben nincsen zene, akkor semmit nem sérülne, tehát se, nem lenne egy másodperc, amit nem értesz meg a dalok nélkül.
Hát itt most közbevágnék, tehát hogy a legvégén, amikor Emma Stone előadja ezt a monológot, az pont szerintem egy, tehát hogy amikor megkérik, hogy meséljen, és akkor elkezd mesélni a nagynénjéről, aki Párizsban él, tehát szerintem az pont egy ilyen mesélős dal, amit hát elmondhatna szóban is mondjuk, és akkor nem kéne egy dalt végighallgatnunk.
Igen, hát szerintem az kicsit olyan határeset, hogy igen, egy kicsit igen, de másfelől meg igazából ezeket mind tudtuk már, csak legfeljebb nem szó szerint, de igen, ez azért igazad van, hogy az egy fokkal jobb. Igen.
Bírom a musicaleket, bár folyamatosan hazudok magamnak az, hogy azt mondom, hogy nem. De hogy így a Molerust is többször láttam. És szerintem, figyelj, Molerust szerintem tök jó, csak
sokan szerették.
Csak szerintem azt senki nem jön rá arra, hogy ez egy ilyen paródia, vagy én csak úgy tudom értelmezni, hogy na az egy ilyen melodráma a 110%-on. Én egyébként a musicalekben pont a dalokat szeretem a legkevésbé, engem meg lehet azzal venni, hogy embereket szeret táncolnak. Tehát szerintem az csúcs szuper. Tehát én emlékszem, hogy még egyetem alatt meg kellett néznünk egy Fred Astaire filmet, amikor a remek magyar címe az volt, hogy Frakban és Klakban, és ott van egy végén, hogy egy hatalmas ilyen hollywoodi díszletben csomóan táncolnak, itt cilindereket emelgetnek, meg ilyesmi, azt most így el is játszom, nem tudom miért, egy podcastban, és ez egy ilyen szép dolog, és én ezt a fajta, tehát nem a történetmesélést, hanem a vizualitást láttam, így visszaköszönni egy kicsit ebbe, még ha ilyen tömegjelenetek nincsenek is, főleg ugye ketten.
De az elején van.
Az elején, igen, az elején van. Az elején.
Szerintem, amiről még így beszéljünk, az a hatása, hogy lehet-e ennek a filmnek olyan hatása, hogy mostantól Hollywood rááll arra, hogy sokkal több zenés, táncos film készül, vagy sokkal több ilyen meseszerű, valóságtól totálisan elrugaszkodott, nagyon romantikus, nagyon szép embereket felvonultató, nagyon... hát mondjuk legyek jó fej és könnyed film.
De hát szerintem, hogyha kivonjuk a képletből a zenét, akkor Hollywood 10 éve ezt csinálja.
De meg mi volt az utolsó? A Mamma Mia volt, nem? Vagy a Mamma Mia-sek között mik voltak?
Mármi konkrétan musical?
Ha, igen, azt mondom, hogy szerintem most nem készül sok zenés film.
Nem, azért mondom, hogy zene nélkül ez a valóságtól elrugaszkodott, nagyon könnyed, nagyon meseszerű, ez szerintem azért eléggé jellemző.
Ja, csak hogyha felületesen megnézik a Kaliforniai Álom sikerét, azt mondják, hogy musicalek kellenek az embereknek.
Igen, hogy azt kell az embereknek, hogy sokat táncoljanak, akkor most álljunk rá erre a vonalra. Szerintetek van ilyen veszély?
Hát szerintem, és akkor ez lehet, nem tudom, negyedik pontja talán a sikernek, az az is, hogy azért ez mégiscsak ritkaság, tehát ez kicsit szerintem ez a bűnös élvezet faktor is benne volt, hogy az emberek látták, hallották, hogy elterjedt a híre, hogy azért ez valami jó dolog, és akkor egy kicsit örültek, hogy hál' Istennek, akkor én itt vagyok, az elhízott 45 éves férfi, és hála Istennek egyszer végre szerethetek egy ilyen gusztustalan kis limonádét, amit meg kéne vetnem, mert a kemény férfiak ezt megvetik, és azért ezt nem lehet sokszor eljátszani szerintem, tehát ezt pár évente egyszer belefér, hogy azt mondhassuk, hogy jó, hát én egyébként egy macsó vagyok, de jó, ez a musical, ez más.
Hát az az élmény, hogy olyanokat, akiket nem láttunk soha táncolni, énekelni, azokat most látjuk, halljuk. Például Ryan Goslingot, egyébként azon lehet vitatkozni, hogy ők mennyire jó énekesek, meg táncosok így az Emma Stone-nal.
Semennyire,
de szerintem én ezt pozitívnak ért. Tehát, hogy én úgy képzem, hogyha én egy kicsit összeszedném magam, meg tréningeznének, nem tudom, 6 hónapig, lehet, hogy én is így tudnék táncolni. És ez egy ilyen jó, tehát egy kicsit azt érzem, hogy akár én is lehetnék Ryan Gosling. Ez szerintem egy jó pont. Nem akarok Ryan Gosling lenni.
Senki nem akarok lenni.
Nem akarok Budapesten Aldiba járni. Nem ezt csinálom. De egyébként nem tudom, szerintem megvan ez a veszély, de most próbálok példákat találni, hogy mik voltak az utóbbi években olyan filmek, amiket aztán elkezdtek koppintani. Tehát, hogy egy ilyen furcsa, hogy is mondjam, egy ilyen egyedi esetek, de egység. Tehát a néma filmes után nem jöttek több néma filmes.
Hát inkább ilyen trendek vannak szerintem, tehát hogy ez a kicsit ilyen tarantínos, hogy minden poén már ki van fordítva, bár minden irónia önirónikus. Ez kezdett el az elmúlt években nagyon feljönni, de ez se az, hogy akkor ez, amit tudom én, a Ponyvaregény után volt, hanem egyre több ilyen film lett, és most meg már szinte mindegyik ilyen.
Ja, hát mondjuk ott tényleg elindult, tehát a Tarantino után ott elindult a leszámolás Denverben től kezdve, a 7 nap a völgyben, tehát valamiatt én rengeteg ilyet láttam tini koromban, úgyhogy rengeteg címet tudok, de hogy ott pont elindult, de ezután...
A Matrix után is jöttek a klónok egyre másra. Tehát amikor valami nagyon sikeres és újító, akkor azután, bár ez a film egyáltalán nem újító, nem. Inkább csak ritkaság.
Pont ez az, hogy igazából retrográd, hogy van egy ilyen szó, nem? Igen. Igen. Tehát hogy pont ez, hogy egy ilyen...
Hát, sőt, én pont azon nevettem, / szörnyűködtem közben, hogy ugye az Ave Cézár című filmben vannak olyan jelenetek, amik hát gyakorlatilag ilyen, hát nem is paródia, hanem ilyen gúny, hogy Jézusom, ilyen volt Hollywood, nézzétek már, Jesszus Mária. Ki van a Scarlett Johansson szerepel abban?
Scarlett Johansson, meg a Channing Tatum. Tehát a
igen,
Channing
igen,
Tatum
és akkor ilyen vízbeugrálós, vízitánc revű jelenet, és tényleg az ember csapkodja a térdét, hogy úristen, de ciki, hogy Hollywood így nézett ki. És hát a Kaliforniálom ezeket a jeleneteket behozza, hanem komolyan behozza, és ugyanúgy néz ki. Tehát abszolút retro, ezzel egyetértek.
Igen, nekem is pont ez jutott eszembe, hogy az Ave Cézárban ugye van egy ilyen 3-4 perces tánc énekjelenet Channing Tatum, aminek egyébként tehát valószínűleg semmi értelme nincs azon ki, hogy a Coen testvérek akartak egy musical részt rendezni, és ezért van a filmben, hiszen az ki is lehetne hagyni egy az egyben, tényleg azon, hogy Josh Brolin besétál egy stúdióba, és akkor így nézi, hogy épp veszik fel ezt. És, de igen, bennem is ez felmerült, hogy a Kaliforniai Álom az olyan, mint amit az Ave Cézárban forgattak volna 2016-ban. Szerintem ez nem egy rossz dolog.
Nem ebbe az irányból fog menni a filmgyártás.
De hova megy? De úgy értem, hogy érted, itt van 2016-ban, ahol volt egy öngyilkos osztag, egy Batman Superman ellen, rengeteg borzasztó, hasonló film, volt egy X-Men apokalipszis, tehát nem, tehát tényleg az van, hogy sírunk folyamatosan, hogy nincsenek felnőtteknek szóló...
De hát ez sem az.
De miért nem? Okay, hogy definiáljuk a felnőttet, tehát 18
én pont
felett.
Azon gondolkodtam, hogy kinek tetszett igazán, te egy pompás kivétel vagy a definícióra, amit felállítottam, mert arra gondoltam, hogy 25 alatt és 60 fölött, és most biztos, hogy nagyon szemét vagyok, és egy csomó embert megsértek, de hogy ez az a két korosztály, akiket jobban megérinthet, és a kettő között pedig úgymond középkorúak, azok meg túlságosan is keményen kell, hogy álljanak a valóság talaján, hogy az ilyen filmek nagyon megérintsék őket. Szóval én azt gondolom, hogy ez, ahogy egyébként mondjuk az Operett Színházba is a tini lányok szeretnek járni, meg a idősebb korosztály leginkább, úgy ez a film is szerintem leginkább nekik való. És mindenkitől bocsánat.
Semmi gond. Amiről még beszélünk el egyébként, az, aki még nem hangzott a neve, az a rendező. Tehát Damien Chazelle.
Nem véletlenül nem mondta a neve, nem tudjuk kimondani.
Mi Damienünk, aki... Igen. Szóval lehet, hogy azon is vagyok annyira elfogult a Kalifornia álommal, mert én a Whiplash-t imádom.
Tehát én is.
Tehát, hogy tényleg az volt a film, hogy két egymás utáni nap elmentem a Cinefesten megnézni. És volt egy olyan, amikor el is ájult valaki egyébként a közönségben, és akkor úgy éreztem, úristen, valaminek a része vagyok, valami elájult a Whiplash-re. Fantasztikus, kiderült, hogy cukorbeteg volt. De hogy tehát nekem a Whiplash az tényleg az utóbbi 15 év egyik legjobb amerikai filmje, amit lehet. Tehát szerintem csodálatos, példanélküli, és tehát egy olyan rendező, igazából nem bemutatkozásom, mert előtte csinált egy ilyen diákfilmszerűséget, amit szerintem egyikünk se látott, meg őszintén szóval a címe se jut eszembe, valaki ül valami padon, valami írtó hosszú, és nekem a Whiplash az olyan volt, mint hogy megnézni Martin Scorsese egyik első filmét, és azt mondani, hogy úristen, itt van egy csávó, aki egy ilyen dobolásból, meg ilyen óbégatásból tud csinálni egy olyan filmet, hogy így összeszorulok a széken. És a Kaliforniai álomban szinte semmi nem volt meg egyébként ebből, vagy csak minimálisan. Látszott, hogy most már tényleg nem szobákban, meg pincékben akar jeleneteket rendezni, hanem így a szabadban, a szabad ég alatt, stb. Szóval mondtad, hogy ugye a forgatókönyvírói díjat nem érdemelte meg a film, de a rendezőit igen?
Hát sokkal inkább. Mm. Sokkal inkább, de egyébként, hogyha felhoztad az előző filmjét, amit én is imádok, az tényleg egy tökéletes 10/10-es munka. Arra is gondoltam, hogy lehet, hogy sokaknak utólag esett le, hogy az mennyire jó film. Én is egyrészt később is láttam, meg nem is azután rögtön, hogy megnéztem, mint te, hogy rögtön visszamentél, hanem még hónapok múlva is járt a fejemben, hogy igen, ezt újra meg kell nézni, és akkor jöttem rá, hogy úristen, hogy ez mennyire jó. És lehet, hogy most így utólag ezért a filmért is megkapja a díjakat. Ezt most tök komolyan mondom, hogy biztos egy csomó embernek utólag esett le, hogy az mennyire jó volt, és akkor most. Ezért a kettőért együtt már tényleg megérdemli.
Ja. Te hogy állsz a Whiplash-hez, Bálint?
Hát ehhez képest abszolút imádom. Most pont a Facebook ugye On This Day feldobta, hogy a, nem tudom, 2 évvel ezelőtt volt az éves top 10-emet, és láttam, hogy ott valami 8. hely környékére raktam, tehát hogy szerettem. De én ott egy picit csalódott voltam ahhoz képest, tehát mint amikor a tanár azt mondja, hogy nagyon jó fiam, de tőled lehetne jobb is, tehát ott én úgy éreztem, hogy ezek nagyon-nagyon okos, mély, összetett gondolatok, de mégsem megy le annyira a mélyére, mint amennyire egyébként úgy tűnt, hogy le tud majd menni a mélyére. De hát most már visszasírom természetesen. Igen, tehát hogy szerettem, de szerintem nem lehet a kettőt semmilyen szinten összehasonlítani. Ha csak nem teljes rossz indulattal, de ezt nem tudom, hogy most ezt megtegyem.
Nem, ugye, csak hogy elszpoilerezzek egy másik filmet is ebben. Ugye nem, egy nagyon érdekes dolgot olvastam még akkor, miután a Whiplash kijött, vagy egy fél évvel később, hogy ugye a Whiplash vége az, hogy tehát egy iszonyatosan katartikus vége van, ugye nem tudom, hogy hatalmas dobszolót lenyom a főszereplő, és kb. A tanár, aki addig szadiszta, az elismerően néz. És a rendező utána azt nyilatkozta, hogy kicsit csalódott azokban az emberekben, akik ebben a happy endet látták.
Ezzel egyetértek, igen.
És én is egyetértek vele. Én az van, hogy amikor először láttam, akkor annyira hatás alatt voltam, hogy tényleg úgy éreztem, hogy úgy felállok tapsolni, és nem igazán értettem, hogy miért. Később értettem meg, hogy tényleg ugye arról van szó, hogy aláveti magát a diák végül is a tanárnak, és ez egy ilyen szörnyű szadista kapcsolat kezdete. Na de. Arra gondoltam, hogy mivel ennyi ember félreértette a Whiplash befejezését, és hogy neki kellett magyarázkodnia utána, lehet, hogy mégse olyan rendező, olyan jó rendező, mint ahogy gondoltam. Tehát lehet, hogy a Kaliforniai álom vége is, hogy nem igazán tudjuk, hogy mit érezzünk, és azért ilyen furcsa ez az egész, vagy ez csak az én hülyeségem.
Szerintem máshogy erre már nem bízta a véletlenre. Tehát tanult ő abból, hogy jobban alá kell húzni a dolgokat. Nem lehet igazán félreérteni szerintem a Kaliforniai álom végét. Okos, hát, ügyes vége van.
Igazából, amikor jöttünk a stúdióba, szerintem elhangzott azért két félreértelmezés. De akkor elmondom.
Nem emlékszem.
Hát én úgy voltam vele, hogy ahogy mondtam már a beszélgetés legelején, hogy nekem igazából az az egyetlen, nem tudom, szekvencia volt a filmből, amit jobbnak éreztem a teljesen szürke átlagnál. Eddig nem hangzott el, de a legfontosabb vagy legnagyobb problémám ezzel az egész filmmel, hogy semmit nem éreztem benne valódinak, és most nem úgy értem, hogy jaj, de papírmasé díszletek voltak, nem az emberi értelemben. Tehát, hogy engem mérhetetlenül idegesített, hogy ezek a szószoros értelmében vett first world problem. És hogy ez se, de nem csak az, hanem hogy ez sehogyan nincs kontextusba állítva. Tehát nincs semmi olyan first world problémekkel, én soha nem értettem, aki azt mondja, hogy Afrikában éheznek, hát én nem Afrikában élek, hadd legyenek saját gondjaim, nem ez a probléma, hanem ilyenekre gondolok, hogy nehogy már tényleg azzal kelljen nekem teljes könnyezéssel és zokogással azonosulnom, hogy szegény csajnak, aki egyébként tehetséges és csinált egy előadást, elsőre nincs hatalmas sikere. És hát basszus, az élet ilyen, akkor megcsinálod másodszor és harmadszor is, nagyon fáj, nagyon szar, de addig küzdesz, amíg nem sikerül. És erre egy szót nem mondanak, hanem én úgy érzem, hogy a rendező arra felé terelget engem, meg az összes nézőt, hogy hát igen, gyertek, sírjunk együtt, hogy ennek a szegény lánynak így tönkretette az életét a sors, hogy ennyire kibabrált vele, miközben én ugye nem babrált ki vele, hanem ilyen az élet, és akkor miért nem arról az életről beszélünk, amiben én is élek, amiben tényleg nem jönnek el az első előadásra rengetegen, és ezt le kell nyelnem. Miért nincs arról egy két perc rész, hogy ezt lenyeli, és rájön, hogy nem baj, menetelnem kell tovább, amíg tényleg elérem a sikert. Na és ezzel szembe jött az utolsó, nem tudom, 5-6-7-10 perc, ami meg végre úgy éreztem, hogy na végre ez a valóság, hogy igen, hogy a kapcsolatok nem mindig működnek, hogy rájövünk, hogy lehet, hogy jobb lett volna úgy, de közben mégse, hogy vannak olyan nem tudom, problémák vagy konfliktusok az életben, amikre nincs megoldás, ha beledöglök, akkor sem, mert hogyha jobbra megyek, akkor a bal oldalon hagyok ott valamit, ha balra megyek, akkor a jobb oldalon hagyok ott valamit, és nincs olyan út, amivel mind a kettőt fel tudom szedni. És ez végre tényleg olyan, amire azt mondtam, hogy igen, ez az élet, ami nem csak Hollywood, meg nem csak a glamour, hanem tényleg.
De, és mi volt az ellentmondás?
És te pedig azt mondtad, hogy jaj, nehogy már az legyen a probléma, hogy 3 hónapig nem voltak együtt, és tehát, mintha azt mondtad volna, hogy szerinted igazából az csak arról szólt, hogy várni kellett volna egymásra.
Itt azt mondom, hogy szakításnak az oka, az nekem egy picit súlytalan volt. De ettől függetlenül én is azt gondolom, hogy az utolsó rész, ez a montázsnak nevezzük, az nagyon hatásos. Tehát amikor végig gondolja a női karakter, hogy mi lett volna, ha ők bizonyos helyzetekben másképp döntenek, az tök ügyesen össze van rakva. De annyira mégse ügyesen, hogy sírjak rajta, szóval nekem így mégis csak hiányzott belőle valami.
Hát nem is tudom, van még bármi, amit nem mondtunk el?
Hát szerintem még egy mondat erejéig érintsük az Oscart, hogy ugye most a Golden Globe-on ez a film tarolt, 7 nyert, még soha senki nem nyert 7 Golden Globe-ot, úristen! Szóval, hogy szerintetek akkor innentől evidencia-e, hogy az Oscaron minden fontos díjat a kaliforniai állam fog nyerni, vagy lesz még olyan film, amelyik megszorongathatja?
Én egyszerűen ilyen Oscar predikciókban mindig teljesen szó nélkül maradok, mert én abszolút nem tudom kiismerni a bizottságot, tehát egyik évben tényleg azt látom, hogy a leggagyibb első választásnak odaszornak minden díjat, másikban meg azt mondom, hogy na azért tényleg az értékes filmek nyertek. Fogalmam sincs, hogy most mi lesz. Tehát mondjuk a Spielbergnek a War Horse, ennek mi volt a magyar
címe? Ja,
Nem tudom.
Hát Csataló.
Valami ilyesmi volt. Szóval a Spielberg lovas filmje volt, ami ezt a kettősséget nagyon jól megtestesítette, hogy először így fogtam a fejem, hogy valami 6 vagy 7 Oscarra jelölték azt a gusztustalan, ócska, ostoba gicset, de aztán nem kapott meg belőle egyet se, tehát hogy ezért nem tudom, hogy akkor most vajon mi lesz, úgyhogy én egyik megoldáson se fogok meglepődni, azon se, ha egyet se kap, azon se, ha mindet megkapja.
Hát tényleg az van, hogy 3 igazán Oscar esélyes filmről beszélnek mostanában, hogy az egyik ez, a másik a Régi Város, a Manchester by the Sea, és a harmadik pedig a Moonlight, a Holdfény, és szerintem tehát a Manchester by the Sea-nek van a legkevesebb esélye ott beleszólni a dolgokba, ugye annak ellenére, hogy Casey Affleck-nek botrányai megint előjöttek, vagy pont azért, ki tudja. A Moonlight az egyet, tehát hogy igazából a Moonlight vagy a Kaliforniai Álom lesz ez a kettő, ami között el fog dőlni.
Én egyébként, ha valamit le tudtam szűrni az Oscarból, akkor az, hogy talán azok a filmek szokták kapni, amik azért olyan a mélység látszatát keltik, de azért elég könnyen érthetőek. Mm. És hát ugye se a Régi Város, se a Moonlightot nem láttuk még. Sztori leírás alapján megvan az esélyük arra, hogy azok majd ilyenek lesznek, hogy vannak benne nagy sírások, vannak benne nagy tragédiák, de azért elég könnyen megoldódnak majd a dolgok, és ezt szokták szeretni a amerikai Igen. filmakadémia tagjai, vagy hogy hívják.
Igen, hát ugye az lett volna, tehát hogy ha nem tudom, nem egy évvel ezelőtt, de hogy még 8 hónap ezelőtt beszélünk, akkor ez egy nemzet születése lehet volna, tehát azt borítékoltuk volna, hogy azt fog mindent nyerni, de hát sajnos Nate Parker élete kicsit máshogy alakult azóta. Mennyire durva egyébként ebbe belegondolni, hogy...
Hát egyébként erről akár egy külön beszélgetésünk is lehetne, hogy vajon ez jó-e így, hogy ha a rendező egy utolsó féreg, akkor a filmjét ezt le kell lehúzni a WC, mert hát ugye tudjuk, hogy Verlaine is, nem tudom, folyamatosan verte a feleségét, és pisztollyal fenyegette a barátait, tehát senkit nem láttam még Verlaine kötetet égetni, úgyhogy...
Itt lenne az ideje. Jó, igen, ez egy jó téma lehet a következő.
Hát különösen, alkalom. Hogyha most indul az Oscar kampány, és céloztál rá, hogy Casey Affleck az egyik nagy esélyes, a legjobb férfi főszereplő kategóriában, ha csak nem Ryan Gosling, ugye? És hát pont ő az, akinek a szexuális zaklatásos ügyeit most elővették, és tök érdekes, hogy az hogy fogja befolyásolni majd a győzelmi esélyeit.
Egyelőre sehogy. Tehát az a durva, hogy hiába írnak róla, semmi nem tapad.
Igen, de tudjuk, hogy miért azt is megírták, mert a hollywoodi haverjai mindig megvédik.
Így van, és mert fehér.
Igen.
Ennyire egyszerű az egész. Jó, köszönjük szépen, hogy hallgattatok minket, kövessetek minket iTunes-on, az Indexen is megtaláltok minket.
RSS-en is. Értékeljetek 5 vagy hány csillaggal.
Ezt is elmondtam volna a hagyod, de igazából így is jó lesz. És nem sokára jelentkezünk megint. Köszönjük, sziasztok!
Sziasztok!